Folytatódik az Okos Utas magazin, Czoller Andival Krétán kalandozunk, és hát belekaptunk már a legnevezetesebb strandokba, és mondjuk a kevéssé ismert települések is szóba kerültek, Matalánál hagytuk abba, ismét eltérve attól, amit felirogattam magamnak, csak mert hallgatom lelkesen, mi volt az, ami még nem annyira népszerű, nincsenek esetleg na, sokan, hát az de neked mondjuk kaland. Nagyon fú. Bejött.
Hát azt mindenkinek, csak az a baj, hogyha mindenkinek ajánlom, akkor sokkal lesznek, és az nem jó.
Szerencsére még nem akkora a hallgatottságunk, hogy ezzel ezt tönkre tegyük, úgyhogy
szóval Matalától egy ilyen körülbelül 20 percnyi autóútra van egy kolostor, egy monostor igazából, ahonnan viszont egy, hát én nem is tudom azt útnak nevezni, egy ilyen szurdok, de 10 kilométeren keresztül, úgyhogy oda szintén nem lehet lemenni személyautóval, úgyhogy mi is béreltünk egy jeepet, egyébként viszonylag normális áron egy napra 51 pár euró volt.
Ez tök jó egy jeep. Még főidényben is?
Főidényben. Aha. Miután kettőt béreltünk.
De a sima autós annyi szokott lenni a legjobb esetben, tehát az egy gond
nélkül, te abszolút. Minden esetre nagyon-nagyon-nagyon-nagyon kellett a jeep, ugyanis úttalan utakon, ilyen vízmosásokon, hatalmas köveken keresztül jutottunk le. Úgy hívják, hogy Agiofaraggo. Ezt gyakorlatilag Matala alatt van, légvonalban nem sok, 11 pár kilométer, hát ugye körbe, ahogy az ember megy, azért majdnem egy óra, mire odaér, főleg ebben a vízmosásban. Viszont ez az Agiofaraggo, ez egy fantasztikus, gyönyörű, sötét kék, tiszta vízű öböl, gyönyörű sziklákkal, hát az egy titkos gyöngyszem. Az fantasztikus. Agiofaraggo, mindenki nézze meg találtad? A térképen. Próbáltunk Mataláról.
Honnan jött az ötlet?
Aha. Mataláról próbáltuk megnézni, hogy mi az, ami elérhető, hát valahogy kocsival, vagy aha. Hogyha ha hajóval, akkor honnan indul olyan értelmezhető valami hajó, ami kívülről ugye meg tudja nézni ezeket a bícseket, amik gyakorlatilag megközelíthetetlenek uh-huh. Máshogy. És aztán addig-addig rágódtunk, hogy ez volt az egyetlen olyan, ami belátható ilyen egynapos túra aha. Volt onnan Matalából.
Tehát meg volt végig az autótok? És emellé béreltetek még egy
autót.
Jó, mert majd a gyakorlati dolgokra és a költségekre is sort kerítünk, és egy kicsit olyan pazarlósnak tűnik, hogy leállítom az autót, amit kibéreltem, és akkor
minden
mellé, de így
megért.
Kellett.
Minden pénzt.
Figyelj, minden ez pénzt. Én maximálisan elhiszem, be is karikáztam, és virtuálisan látom, hogy hol van, úgyhogy ajánljuk akkor mindenkinek. Az elég tartalmas volt akkor ez.
Még Faisztoszba is elmentünk, az azért is volt érdekes, mert előtte mi voltunk a régészeti múzeum is Herakliumban, nem csak Knossoszban, uh-huh. És ott van a Faisztoszi korong, és ugye ezt ebben a városban találták meg, úgyhogy elmentünk. Az egy picit kisebb, de hasonló világa van, mint a Knossosznak. Nincsenek rangbéli különbségek egyébként az akkori települések között, tehát ugye a krétai civilizációról beszélünk, hanem azok teljesen egyenrangú, hát én nem is tudom, királyságoknak fordítják ők, amik voltak így a szigeten uh-huh. Belül, nem volt aláfölé rendeltségük. Ez a déli résznek uh-huh. Volt a aha. Központja.
Említetted Retinolt, és ott sikerült megállni és körülnézni, mert nekem mindig úgy jött ki, hogy pont vagy sietni kellett, vagy más volt, ami fölülírta, vagy csak busszal álltunk meg egy nagyon rövidre.
Retinónak van egy nagyon hangulatos belvárosi része, egyszerre van jelen a velencei kultúra, a török kultúra, meg a görögök is. Nagyon sok a turista, mindenhol turistás boltok aha. Vannak, úgyhogy az nem annyira.
Az nem annyira jött be.
De előtte az Árkadi Kolostor, ami ugye ott szintén ott uh-huh. Retinóból egy ilyen 20 perces autóút, az Árkadi Kolostor az is lenyűgöző. Tehát az, amikor egy több száz éves olajfában ott van a törökök által 1817-ben kilőtt golyó benne a fában a mai napig. Az egy elég tragikus történet, ami egyébként az Árkadi Kolostor.
De azért az óvárosban érdemes kicsit csalni.
De Retinóban igen. Tehát ott egy délutánt el lehet tölteni, meg kellemesen sétálni egyet ott a kikötőben, a belvárosban, hangulatos.
De ha város kell mondani, akkor Hánia egyértelműen, ugye?
Inkább igen.
Uh-huh. Jó, mert az tényleg nekem, hogy európai szinten is a top, nem tudom, 10-ben, max 20-ban mindenképpen benne van. Na jó, szuper. Hát akkor most nézzük a nagyon gyakorlati dolgokat. Szállások. Ti akkor egy 6 fős csoport voltatok, vagy csapat. Ez mennyiből jött ki, vagy most hogyan
intéztétek? Éjszakánként egy ilyen 100-110 ezer forintra jött ki egy éjszaka a 6 embernek.
Per 6 fő. Hát csak én már
ezek, teljesen de, ez tengerparti, tehát, de konkrétan saját tengerparttal volt például a Stavros Beach-en. A másik szálláson a teraszunkon jacuzzi volt. Nem akartuk, de
az is ilyen árban volt?
100-110 ezer forint volt egy éjszaka.
Hát csak át kell eurósítanom, tehát akkor ez 250 euró?
250-270, ilyesmi volt
euró egy per 6 fő. Jó, ennél azért van nyilván olcsóbb, viszont persze. Akkor ez döntés kérdése, tehát ilyen jó minőségű dolgok is vannak. Az én tapasztalatom az volt, hogy csúcsidőben is azért a 100 euró per, hát nekem általában a 4 fő játszik, a családos kategória, 100 alatt mindig meg lehetett oldani, időben foglaltunk, és a repjeit kockáztattuk, akkor az ilyen 70-80, de azok mondjuk egy egyszerű mezei apartmanok, tehát azért messze nem ilyen szépek és jók, és nem a tengerparton vannak, hanem kicsivel bentebb. Azért néha már ezekhez a medence azért tartozik, sőt elég sok helyen a medence benne van. Autó.
Autót azt jó előre szintén lefoglaltuk. Gyakorlatilag a szállások voltak az elsők, amiket lefoglaltunk, pont a 6 fő okán, mert azért az egy szűk keresztmetszet, kevés van
két
belőle.
Két autó is kellett gondolnom.
És
nem bohóckodtatok a 7 fős.
Olcsóbb volt a két autó, mint az egy 7 személyes.
Az ráadásul rendkívül kényelmetlen 6 embernek. Némi cuccal, igen, hogyha...
Hát ugye itt is megint bebizonyosodott az, hogy nem mindegy, hogy az embernek kredit vagy debitkártyája van.
Újra? Ismét?
Igen.
Igen, ezt már megfutottuk ezt a kört többször, és akkora katyvasz van, és sokszor nincs fönn az alapvetően fontos információ.
Hát főleg, a debitkártyád van, akkor mi direkt befoglaltuk, de a debitkártyával fizetsz, akkor kizárólag full biztosítással adják oda a kocsit, ami a 120 ezer forint környékén volt a
autó. Csak ez nem mindegy, hogy a full biztosítást, az, mert a 15 és 50 euró között per nap eléggé hát változatosan árazzák, sőt, amikor bele vagy kényszerülve, akkor a cerka még vastagabban szokott fogni. Úgyhogy azért jó ezt előre
jelni.
Igen, előre le kell játszani, mert ezzel szerintem
eléggé... Sokat lehet spórolni, igen. Ez biztos.
Vissza is jelenleg szolgáltatók azzal, hogy ezt direkt nem közlik ezt az adatot, és amikor a kényszerhelyzetben ott van a mezei felhasználó, akkor viszont akkor a árat mondanak, amikor át akarnak. Jó, akkor maga az autóbérlés nem volt drága, de...
De a biztosítás miatt igen. Az üzemanyag az kicsit talán kicsit drágább, de nem számottevő. A parkolások azok nagyon vegyesek. Tehát értelemszerűen egy belvárosban, óvárosi részen ott azért fizetni kell, viszont nagyon jól működik a Google Maps, és simán találsz úgy parkolót, még Hánia kellős közepén is, ahol nem kell parkoló díjat fizetni.
Hániába.
Én úristen, megbüntettek?
Meg. Én utoljára úgy jártam, és tényleg figyelmetlen voltam, de ez csak akkor derült ki, amikor visszaértünk. Kerestük a parkolót, és nem volt. Én nagyon busszal akartam bemenni, aztán rábeszélt a család, hogy jó, menjünk most be egyszer kocsival, majd megoldjuk, stb. Stb. Nagyon jó buszközlekedés a környéken, tehát működött volna, nem volt messze a szállásunk. Hániából kifelé a tengerparton egymást követik az üdülőtelepek, és gyakorlatilag 4 óra 20 percenként normális csuklós buszok mennek be a városba, és nem is drágat fal működhetett volna. Mindegy. Állt ki egy autó, végre beálltam a helyére, és akkor emiatt nem úgy megörültem, hogy nem néztem a táblát. Kicsit rejtve volt, de képzeld el, amikor utolsó este egy nagyon kellemes hániai séta, ráadásul a gyerekek is boldog, egy autókiállítás volt, ilyen veterán autó, mindenki megtalálta a magának valót. Megyünk vissza az autóhoz, és befordulsz az autó mögé, és nincs rajta a rendszám. Tehát azt leszették a rendszámot. És volt helyette egy papír.
És nagyon sokba fájt.
Képzeld el, hogy nem. És a probléma az volt, hogy másnap, vasárnap volt, másnap jöttünk haza, de hát reggel annyi időnk volt, hogy menjünk vissza a reptérre. Mondom, ennek a kezelési költségei már nem tudtam intézni, és nem tudtam elmenni a rendőrségre, akkor ott este 10-kor.
Persze.
Úgyhogy, de nagyon nagy szerencsénk volt a kölcsönzősökkel. Nyilván nem ez az első eset. Nem ez volt az első eset az ő praxisukban, úgyhogy egy 20 eurót kellett pluszba ráfizetni, és ők mindent elintéztek, visszatettették, tehát ennyi volt a büntetésen felül, amit kértek, ami szerintem úgy teljesen rendben volt, és ráadásul egy ott röhögtek. Tehát igazából nem az volt, hogy húzták a szájukat, vagy valami. Hát is. Ja, jó, akkor mondom, akkor ezt egy kimondottan. Szóval, de a tanulság tényleg az, hogy nagyon-nagyon óvatosan hányában a belváros környékén a parkolással, hogyha valaki bemegy. Ha tényleg csak ott a környéken olyan helyen lakunk, amerre mennek a buszok, akkor tényleg azzal érdemes bemenni, azzal együtt is, hogy a buszon baromi nagy tömeg tud lenni csúcsidőben, visszafelé időben föl kell szállni a buszra a buszállomáson, és akkor ezt mondjuk ki tudjuk kerülni. Úgyhogy mi így jártunk hányában. Bármi negatív?
Igazából nem tudok mondani ilyesmit. Azt szerintem minden egyértelmű, hogy a herakliani repülőtér az nem erre van felkészülve.
Kérdezni akartam. A herakliani repülőtér egy őskáosz, egy katasztrófa, az egyik legrosszabb reptéri tapasztalat volt nekem tavaly, de ezek szerint nincsen változás ebben idén sem.
Semmi.
Nem lehet hirtelen bővíteni, és hát elképesztő a forgalom. Ott a környéken is, csak mire megtalálod az autódat.
Megszámoltuk, hogy 18 járat ment egy órán belül a herakliani reptérre, és amikor leszálltunk itthon Budapesten, akkor megnéztük Budapesten 11. Aha. Per óra. Tehát az valami elképesztő, ami azon a reptéren van.
Hány egy fokkal kellemesebb egyébként? Maga a reptér is kulturáltabb. Oké, messzebb van a város, de ott is negyed óránként, vagy fél óránként megy be busz is egyébként. Az autóbérlés is sokkal kulturáltabb, jó nagy parkolók vannak, ott van hely. Kín van egy közeli félszigeten, több idő kimenni a városból, mert Heraklion mondja, akkor ki is tud sétálni, hogyha, de a Heraklion meg nem annyira vágysz a városban, mert magában a városban nincsen semmi. Tehát mindenki túl akar jutni az egészen és az a bérelt autójához, hogy a buszhoz akar eljutni. Úgyhogy egy okkal több, hogyha választhatunk, hogy akkor inkább talán Hániába érdemes repülni.
Negatívumot nem tudok, még pozitívumot azt viszont igen.
Annyira próbálom a negatív. A kajára mindenképpen kiszerettem volna én is térni.
És hogy nincs drágaság kaja szempontjából, azt kell mondani.
Mennyi a gyrosz pita?
Nem tudom, mert én olyat nem ettem.
Nem ettél?
Nem, hát ennél sokkal jobb kaják van a Görögországban.
El kell, hogy mondjam, hát egyébként valaki még nem hallotta.
Egyébként 5 euró a gyrosz pita.
5? Biztos?
Igen. Ma nem. Talán 5 euró volt.
Aha, mi még 3 és felett tapasztaltunk, de egy másik szigeten, még nyilván nem a legturistásabb helyeken, de hát 11 néhány évvel ezelőtt volt egy olyan túránk, amikor jött velem egy olyan ismerős, aki éppen anyagi nehézségekkel küzdött, és ő végtolta az egész 6 napos túrát gyroszpitán, de akkor még 2 euró volt. A választási lehetőséget azt ő úgy adta meg magának, hogy egyet vagy kettőt eszek. Az egy az kevés, a kettő az sok. Úgyhogy az ebédre egy, vacsorára kettő megoldással, napi 3 gyrosz pitával, 6 euróból oldotta meg az élelmezését. Ez arról csak Santorini jelentett kivételt, ahol még a helyiek által használt helyen is sajnos méregdrága volt, és 2,50-et kellett kiperkálni a gyrosz pitáért. Ez azóta jócskán megváltozott, mindig nagyokat röhögünk, úgyhogy nekem a gyrosz pita az egyik mértékegység. Ráadásul nagyon-nagyon finom szinte mindenhol. Minden benne van, ami kell. Furcsa lehet először, hogyha azt mondod, hogy én még kérek mellé egy kis cacikit, maga a caciki tud 4 euró lenni, egy kis adag löty, miközben maga, ami ott alapvetően az általános, mindenki által kedvelt és megfizetni tudott alaptermék, és abszolút, ha tényleg árérték arányban nézed, nem éri meg a gyrosz tál, vagy mert hogy 3-4-szor annyiba kerül, és igazából alig van benne több cucc. Úgyhogy ez a nagyon-nagyon olcsó, meg okos, meg gazdaságos megoldás, de elvileg meg lehet csinálni, és az a helyzet, hogy nagyon-nagyon finom. A gyerekeim azt mondták, hogy ők is kibírnák, de elmondtam nekik ezt a sztorit, azt mondták, hogy ők is vállalják.
Ja, csak persze menjünk. Persze meg lehet. Mi azért ennél sokkal szofisztikáltabban.
Na, mondd, de szofisztikáltabban is kell enni nyilván, a görög konyha fantasztikus.
Nem tudom felsorolni, hogy mi mindent tettünk, tényleg tengeri herkentyűktől a hideg előételeken át, a halakon, rákokon keresztül. Az gyakorlatilag egy általános tendencia volt, hogy 6 embernek előételek, de mondjuk a 6-unknak volt 9 előétel, meg mondjuk mit egy 3-4 főétel a 6 embernek, mert azért az már úgy sok lett volna, plusz az italok, ebben mindenféle ital volt, így 100 euró környéke volt minden ilyen étel.
A full számla 6-6 főre.
Így van. Aha.
Az nagyon-nagyon baráti.
Hát ezt mondom. És zseniális kajákkal.
És az a helyzet.
És mindenhol hozzák az ajándékot a végén.
Nehogy demagógnak tűnjünk, most ezt nem kezdjük el összevetni egy balatoni hasonló érkezésnek a költségével, de szerintem mindenki tudja, aki járt
arra. És kihoznak utána 6 finomságot, valami kis édességet, desszertet.
Édes italt is.
Vagy sokszor. Kihozzák a feles poharakat, és akkor belevalókat.
És különféle furcsa lötyök vannak benne, de a végén mindig megállapított, hogy furcsa, de valahogy mégis egészen finom.
Úgyhogy, főleg, ha sokat ettél előtte.
Igen. Na, elmesélem neked, Egy új lehetőség, kicsit belekeverném a hajózást, és a sziget hoppingokról beszélgettünk már többször ebben a műsorban, nekem nagy mániám, imádok különböző görög szigeteket felfedezni. Alapvetően a kedvenceim a kicsi, közepes méretűek, azok, ahol mondjuk van egy vár, egy falucska a kikötőben, meg van egy hóra fönn a hegyen, és igazából nincs is nagyon más, de körbe tudod sétálni, vagy futni, és mondjuk lakik ott néhány száz ember. De ezek közül a legkisebb, ahol jártunk, ahol tényleg csak néhány ember lakik, az nincsen messze egyébként pont Krétától, és említetted a Kiszamosz kikötőjét,
igen,
és onnan lehet elérni, ezt Antikytirának hívják. Azért nehéz oda elmenni, mert alig van olyan nap, ahol kétszer is megy hajó, tehát nagyon nehéz egy nap alatt bejárni magát a szigetet, be lehet, szállás meg nincsen, mert gyakorlatilag egész nyárra lefoglalják az összes létező szállást elég hamar. Az állandó lakosság az olyan 10-15 fő.
Istenem.
Ők maradtak ott, akik télen is ott vannak, de hát nincs ott, nem, semmit nem tudsz csinálni, ráadásul télen elég gyakran olyan viharos a tenger, hogy a heti három hajó is nem köt ki hetekig. Tehát akkor azért, amikor ott vagy elzárva, hát a külvilágtól...
Bevállalósnak kell lenni.
Igen, igen. De egy nagyon kellemes, szép sziget. Egyetlen egy vendéglátóipari egység van, amely egyben kocsma, posta, étterem, minden.
Élelmiszerbolt
az a kikötő mellett, de vicces volt, hogy kicsit nagyobb volt a forgalom a vártnál, és kifogytak például másfél literes vízből már, mikor ott voltunk, úgyhogy azzal a hajóval érkezett a következő szállítmány, amivel mi már távoztunk. Mm. Ugye menetrend alapján lehet meglátogatni, és tényleg egy különleges élmény szerintem, tehát az Antikytira szigete. A görög kormány indított egyébként egy ilyen akciót is, hogy a csábítsák, hát nehéz oda csábítani állandó lakosokat, tehát nagyon kedvezményesen, vagy nem tudom, sőt, sok pénzt is adnak azért, hogy valaki oda költözzenek, nem tudom, ez mennyire vált be. De a másik, ezek a hajók ugye normális a szigetek között közlekedő hajók, ezekről már beszéltünk. Én most nem egy ilyennel érkeztem, hanem képzeld egy olyan nyaralóhajóval, amely van egy görög cég, úgy hívják, hogy Celestial Cruises, akik... Nem azt mondom, hogy a keverék a sima görög szigetek között közlekedő hajóknak és a nyaralóhajóknak, mert inkább azért egyértelműen nyaralóhajó, de különleges a menetrendje, tehát két szigetet is, tehát nem az, hogy reggel érkezik valahova, késő este elindul, néha egy napot, hanem kettőt is fölfűz, meg átmegy Törökországba is.
Izgi.
És így elég rövid idő alatt tudsz sokat látni, ami szerintem tök jó egy kisebb szigeten, ahol körbe tudsz menni 5-6 óra alatt, de pont Krétánál mondjuk nincs, hát sok, nincs sok értelme. Úgyhogy most, amikor Heraklionban kikötöttünk, akkor végül is ki sem szálltunk, mert hogy inkább a hajó, inkább élveztük azt, hogy mindenki kiszáll és elmegy. Az ottani környéknek a nevezetességei már rég megvoltak, úgyhogy most nem maradtunk. Úgyhogy ez egy érdekes lehetőség. 3 és 4 éjszakás utakat is kínálnak.
És honnan indul?
A Lavrióból indul, ami Athénnak az egyik kikötője, és mondjuk nagyon egy fél óra az athéni reptérről előre foglalt taxiszolgáltatással 45-50 euró, 4 főre, ugye ez szerintem egészen vállalható. A busz az ott katasztrofális, onnan lehet menni. A lényeg az, hogy tényleg 3 éjszaka vagy 4 éjszaka a hajón, kisebb szigeteken is megáll, meg egy kikötés mindig van Törökországban, szóval szerintem egy jó ötlet. A teljes ellátás megvan mindened a hajón, de például mondjuk olyan szigeteken, hogy Parosz vagy Patmosz, ez nagyon jó. Kuszadasziban is körül lehet nézni, ott is a régészeti lelőhelyeket, vagy kis séta a városban, az belefér. Úgyhogy egy jó megoldás szerintem. Úgyhogy érdekes élmény volt így legutóbb. Egy dolgot fontos ide tenni, ami nagyon-nagyon negatív volt, de ez mondjuk már nem a hajós cégnek a hibája. A szezon közepén, valamikor július 22-i határidővel bevezettek egy új kiszállási díjat kimondottan a hajós utazóknak, tehát nem érinti azokat, akik repülnek, és akkor ott kimondottan a cruise ship, tehát a nyaralóhajós kiszállásokra érvényes, és minden kiszállás minden görög célállomáson 5 euró, ami nem olyan vészes, de Santorini és Mykonosz kapott egy 20-ast. Tehát ez nekünk Mykonoszon, ahol már ugye szintén voltunk, 80 euró lett volna 4 főnek, csak úgy hirtelen pluszban.
Hogy kiszállj a szigetre.
És ráadásul nem úgy, hogy ezt tudtad előre, hanem már rég megvolt, már gyakorlatilag indult el az útra, amikor ugye a szezon kellős közepén ezt bevezették, ami hát nem igazán fair megoldás. Lényeg az, hogy a túlturizmus, meg a túl sok utas problematikát ezzel nem fogják megoldani, de azt ígérik, hogy a fenntarthatóbb turizmusra fordítják majd azokat a bevételeket, ami ebből érkezik. Láthatólag nem rettentette el nálunk se a kiszállókat, most ez a költség már mindenkinek így beépült.
Olyan szempontból megértem, hogy
szerintem nincs ezzel nagy
fél baj. Napokra ott vannak az emberek, és olyan mocskot tudnak ott, hogy Baloszon is kell fizetni egyébként egy ilyen 1 eurós díjat.
De legyen is, tehát persze az abszolút nem probléma. Ami szerintem nem fair az, hogy egy hirtelen semmiből július 22-én bevezetjük, és aki akkor megy, arra ez már vonatkozik. Mindegy, ezzel számolhat az, aki a hajós megoldást választja. Csak azért mondtam el, hogy ez a kevés időnk van, de kisebb szigeteken is sok helyre eljutni, arra jó megoldás. Ez a cég kimondottan itt találta meg a piaci rést. Uh-huh. Emellett olyanokban változtatott még a hagyományos megoldásokhoz képest, hogy náluk az összes üdítő az benne van az árban, nem kell külön italcsomagot venni. Nem is italcsomagok vannak, hanem föltölthetsz kreditet, és akkor az alapján vehetsz üdítőn fölüli italokat, de az étkezések mellé pont a nagy melegben, mikor visszajössz egy 3-4 órás talpalásból, akkor nagyon jól tud esni kiinni a kólagépet például, meg hasonlók, nyilván gyerekeknek elsősorban, úgyhogy
még barátkozom egyébként ezzel a hajózásos gondolattal, szerintem kicsit idősebb leszek, akkor majd választok ilyet, addig még nem.
Jó, azért érdekes, mert ebben a bizniszben viszont az életkor az jön nagyon lefele, nagyon rákaptak a fiatalok. Korábban tényleg ez az időseknek a játéka volt, vagy kikapcsolódási formája, de hogy rákaptak a fiatalok, és elég gyorsan elkezdett csökkenni az átlag életkor, egy érdekes tendencia, de erről már beszéltünk a műsorban. Most meg elfogyott az időnk.
Ajaj.
De Andi, van még valami, ami bent ragadt, vagy a kis papírodon még ott van, és nincs kipipálva, akkor azt bigyesszük ide a végére.
Ez ugye már hetekkel ezelőtt volt, hogy ott voltunk, és azóta másik 3 programterv van a fejemben.
Már a tervek vannak előre, értem. Azokról is majd akkor beszélgetünk. Szerintem nagyon sok hasznos infót mondtál, nagyon köszi, hogy
nagyon szívesen
bejöttél ide a műsorba, és ezt megosztottad velünk. Czoller Andival beszélgettünk, tehát elsősorban Krétáról a mai Okos Utas magazinban. Bíz magadban, utaz okosan, olvassátok az okosutas.hu-t, és hallgassatok minket most is, meg a korábbi adásokat is az okosutas.hu podcast szekciójában. Jövő héten folytatjuk. Szervasztok!